Korányi Özséb, gyengeáramú villamosmérnök, a nyelvtudományok kandidátusa, egyetemi tanár, a Corvinus Egyetem professzor emeritusa. Ezen kívül pedig a Magyar Pax Romana katolikus értelmiségi szervezet volt elnöke. A beszélgetés témája pedig a keresztények dilemmái, pontosabban a keresztények dilemmái közül néhány a mai Magyarországon. Professzor úr, lehet, hogy a hallgatók közül sokan nem ismerik a Pax Romanát. Bemutatná röviden?
Pax Romana az egy nyitott szellemiségű, ökumenikus, vagyis nem csak egyféle, hanem többféle keresztény mentalitásnak a gyűjtőhelye és alapvetően értelmiségű. Ugye ezt az első világháború alatt egyetemisták alapították. Két háború között beszüntette a működését a Pax Romana, mert nagyon tisztességes akart lenni, és azt mondta, hát nem sikerült elérni a célunkat, hogy békét szerezzünk. Hát tessék, itt van a következő háború. De aztán rájöttek arra, hogy mégiscsak jobb ez a dolog, és akkor 47-ben újraindították. Ez egy közéleti, elemző természetű história, és ezt én máshogy nem tudom érteni, így a 20. század végén, pláne a 21. században, mint hogy értelmiségi attitűddel voltak. Én magam is.
És ön szerint lenne ennek jelentősége, hogy miként szólal meg?
Ugye én egy műszaki végzettségű, társadalomtudományokkal foglalkozó, immáron nyugdíjas korú ember vagyok. Hát én úgy fogok megszólalni, ahogy a fölkészültség ebből adódik. Vagyis alapvetően társadalmi érzékenységgel, és mondjuk úgy, hogy értelmiségi módon. Hát én nem tudok úgy gondolkozni, nem is látom értelmét, hogy ahogy mondjuk egy műgyűjtő gondolkozik, vagy egy gazdálkodó ember. Hogy annak van-e jelentősége a 20. század végén, 21. század elején, hogy valaki értelmiségiként viszi a gondolatait a vásárra, tehát egy nyilvánosságba, arra pedig azt mondom, hogy sokkal nagyobb szükség van, mint korábban volt. Hát nap mint nap olyan problémák jelennek meg, amelyek megoldásához régebbről mintákat nem lehet venni.
Az utóbbi hetekben, hónapokban lehetett önt látni a tévében, hivatkoztak nyilatkozataira az újságok, figyelnek a szavaira. A mondani valójának általában három pillére volt, a kereszténység, a politika és a társadalom kérdései. Most azt kérem, hogy a beszélgetésben a társadalmi és a politikai kérdésekre a kereszténység oldaláról, a kereszténység szempontjából tekintsem.
Hát azt ne várja tőlem, hogy én nem keresztény ember módjára szólalok meg, úgyhogy annak már nem biztos, hogy örömmel teszek eleget, de az a dolgom, azt hiszem, hogyha kérdeznek, akkor válaszoljak rá. Tehát, hogy politizáljak. Sose politizáltam. Hát abban a speciális vagy speciálisabb értelemben, ami a pártpolitika. Ha valaki megjelenik, megszólal a közéletbe, akkor eleve politizál, de egy közpolitikai értelemben. Hát ebbe ezt vállalom.
Köszönöm. Vannak-e politikai vagy társadalmi okokra visszavezethető törésvonalak a mai magyar kereszténységen belül?
Hát nézzel, úgy gondolom, hogy egyszerűbb igennel válaszolni erre a kérdésre, de hogyha nagyon belekérdez, akkor zavarba vagyok. Ugye a rendszerváltás környékén, vagy változtatás környékén volt egy nagyon nagy veszély, hogy a előtte levő 40-50 évben, mindegy, hogy mit mondunk, háttérbe szorult emberek előtérbe kerülése, az mondjuk a két háború közötti gondolatoknak a felelevenedését is jelentette. Hát hihetetlenül érdekes volt az, ahogy mondjuk 80 éves bácsik megjelentek cserkész egyenruhába, és elmagyarázták, hogy a mai fiatalságnak mit kell csinálni. Magunk között szóval az idősek iránti tiszteletű teljesen függetlenül körülölték őket. Ez azt gondolom, hogy ennek a viszonylag rövid időnek, tehát kevesebb, mint egy évtized volt, ami ilyen jellegű felelevenítésekkel telt el, ennek vége van. De vége van mondjuk például a leginkább ilyen dolgokra hajazó politikai pártban, a kereszténydemokrata pártban is. Olyan emberek, a meghatározott most, akiknek nincsen, hát azon kívül, hogy tanultak történelmet, meg otthon mondtak nekik ezt, azt, azt, de nincsen kötődésük a két háború közötti időszakra, tehát nem is érdemes erről gondolkozni.
És ez miként manifestálódik törésvonalként? Tehát hol vannak nézetkülönbségek, az abszurdum szembenállások, vagy legalábbis a ki nem mondott, vagy elhallgatott álláspontok?
Vannak. De nem úgy gondolkozom róluk, hogy ez valamilyen útból, évtizedekkel korábbról itt maradt dolognak a manifesztálódása, mint az említett cserkész példán, hanem inkább abban az értelemben, hogy a mai magyar társadalom pártstruktúrája még mindig 19. század közepi. Alapvetően olyan pártok rúgnak labdába, amelyek a gyökerüket régebbről. Egyszerűen és szimplán nincs értelme ma baloldali politikáról beszélni, és jobboldali politikáról. Beszélnek róla, mert ez a legegyszerűbb. Hát csak éppen nem stimmel. Tehát én azt gondolom, hogy egészen máshol vannak ezek a törésvonalak. Hát most aztán elharapozott ez a Soros micsoda. Hát ez például egy egészen biztos, hogy egy másik dolog. Most azon kívül, hogy talán nem is létezik, hanem csak ki van találva.
Én bennem az merült fel ezzel kapcsolatban, hogy a keresztény emberek megnyilvánulásai, a közszerepléstől kezdve a magánbeszélgetéseken át lényegesen különböznek. Akár a politikai állásfoglalásokat illetően, akár az egyes társadalmi kérdéseket illetően. Ezt mennyire tartja markáns törésvonalnak, maradjunk Emil a szónál?
Hát azt gondolom, hogy ezt az elmúlt 20-25 évet, tehát mondjuk a rendszerváltoztatás ott eltelt időre gondolva, a keresztényekbe, akik mondjuk a kereszténységüket a családjukból hozzák, tehát nem a frissen megtérők, vagy valami ilyesmire gondolok, ott azt tanulták meg, egyáltalán nem alaptalanul, hogy az ember a kereszténységével maradjon csöndbe, az valami privát ügy. Nem az, nagyon nem az, de ezt tanulták meg. Egész pontosan nem tanulták meg, hogy egy olyan eszmerendszert, mint a kereszténységet, hogyan lehet a nyilvánosságba jól képviselni. Mert az, hogy csapkodok jobbra-balra, és mondok olyasmit, amit rajtam kívül senki nem tud elfogadni, az persze van. Én nagyon kevés olyan megnyilvánulást érzékelek, ahol az a történelmi háttér benne van, hogy hogyan kell kereszténynek lenni a 21. század Magyarországában. Nem nagyon látok ilyet. Mondjuk most volt, néhány nappal ezelőtt történt, hogy a Bér Miklósnak, a Vejszera Lindának, stb. Van egy nyilatkozata. Én azt gondolom, hogy hibátlan a nyilatkozat. Na de olyan közállapotok között, amiben azt mondták, hogy na elég volt ebből, és maximálisan egyetértek vele, hogy borzasztó, hogy mi történik ma Magyarországon, a nyilvánosságban. Élhetetlen szimplán. Ugye egy hét alatt egy 10 milliós országból alig 7000-en írták alá, miközben nagyon jó, tehát több mint 7000, hogy nagyon jó, hogy 7000-en aláírták, na de hát álljon meg a menet. Hát ha 70 000-re még, akkor is azt mondom, hogy ez nem sok. Ez mutatja azt nekem, különösebb közélemény kutatás nélkül, hogy itt van egy nagy fék, amely nincsen feloldva. Nem abban az értelemben, nem feloldva, rosszul mondom, nincsen a befékezett állapot mellett egy olyan viselkedés minta, hogy hogyan kell működni a nyilvánosságban fékezettség nélkül. Már nem fékezetlenül a szónak abban, hanem tehát, hogy mi a teendő. Ez például egy abszolút jó lépés volt, hogy azt mondták, hogy állja meg a menet. És ha megnézi az ember a névsort, ugye ott van a Váci püspök, akkor ott van egy népszerű tévészemélység, Na de hát a legfontosabb számomra a Hajós András. Ő egy olyan vonalat kell, hogy behozzon, ami hát lebilincselő. Még nem látom az eredményeit. De aztán az utolsó, az is egy jó név, a Szemlélekblognak a kitalálója, tehát ez egy nagyon keresztény. Szóval jó neveket hoztak össze. Még nem látom az áttörést, hogy ez valami lenne.
Lehet, hogy ez azzal is magyarázható, azzal a fogalommal, amit ön hozott be a köztudatba, ez a közbátorság kérdése. Az, hogy ez az aláírás, internetes aláírásgyűjtés, ez az emberek nevét, e-mail címét, települést kérik, ez azt jelenti, hogy az emberek megmutatják magukat.
Úgy is alá lehet írni, hogy ezek az adatok nem jelennek meg.
Van-e keresztény középosztály Magyarországon?
Nincs. Kéne, hogy legyen. Hát először is a magyar társadalomban, szociológiai értelemben középosztálynak nevezhető társadalmi állás, szerepviszony, az nagyon gyenge. Sok oka van, és ez egészen biztos, hogy a 45 után 90-ig tartó időszak kultúr politikája és foglalkoztatás politikájára megy vissza, ahol is volt egy nagyon nagy értelmiség ellenesség. Amúgy ezt még nem vetköztük le. Tehát a középosztály teljesen normális pótlása, ahol ugye a vanyoni viszonyok azok eléggé másodlagosak. Nem azon múlik, hogy valaki vagyonos vagy nem, inkább az, hogy milyen stabil helyzete van a társadalomban. Na szóval nagyon szegényes a középosztály. Ha ehhez a középosztályhoz hozzáteszem azt, hogy keresztény, hát akkor meg eleve még kisebb, hiszen az előbb beszéltünk róla, hogy a keresztények, mintha megvonnának győződve arról, hogy a kereszténység az a privát szférának a része, és nem tartozik a nyilvánosságra. Hiába, mondjuk, hogyha ezt a katolikus konfessziót nézzük, hiába vannak jelentős dokumentumok, mindegyik megvan magyarul, amelyik azt mondja, hogy a kereszténységnek milyen felfogása, úgy hívják, hogy tanítása van a társadalommal kapcsolatban. Ezek nagyon jó szövegek. Én például a szubszidiaritásról, vagyis hogy mindent ott kell eldönteni, ahol legelőször el lehet dönteni, ezen papírokból értesültem, aztán utána vettem észre, hogy na de hiszen az EU így van fölépítve. Az most más kérdés, hogy mennyire működik jól. Tehát itt a mese nincs, élő dolgokról beszélünk. Hát én a saját általános iskolában, hogy meg volt lepődve az osztályfőnök, amikor kiderült róla, hogy egy templomba járó ember vagyok. Azt mondta, hogy na de Özsép, hát ennek nem lesz jó vége. Mondom, már tudom, én ezen nem vagyok. Nem lehetne az, hogy máshova jár a templomba, ahol nem ismernek. Teljesen tipikus válasz volt.
Hát most azt hiszem eléggé különbözik a helyzetettől. Most néha azt hinné az ember, hogy sokan azért járnak templomba, hogy mégiscsak ehhez a valós vagy vélt keresztény középosztályhoz tartozzanak.
Hogy látszódjék.
Hát hogy látszódjék, igen, hogy egy olyan különleges mit tudat formálódik, vagy úgy tűnik, mint ha ez formálódna a hatalom körül.
Ez kétségtelen, és még azt is hozzáteszem, hogy ugyanakkor a hatalom a mostani években nagyon rá is játszik erre. Majdnem, hogy azt mondanám, hogy el van várva, hogy ki tegye le az obulusát valahova, de úgy, hogy látható legyen.
Igen, és nem egy helyen tapasztaltam azt, hogy a papok bizony politikai propagandát folytatnak. Tehát ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a hatalom körül kialakuló kvázi keresztény középosztály alakuljon ki, akik integrálódnak ebben a most már igen elterjedt kifejezéssel hübbéri rendszerben, ami Magyarországon létrejött. Tehát nekem úgy tűnik, hogy ha beszélünk keresztény középosztályról, akkor az igazából egy ilyen, tehát egy olyan keresztény középosztály, most idézőjelben mondom, amelyik egy adott történelmi helyzethez adaptálódva jött létre,
Hát nézze, a 90 úgy jött rá a magyar társadalomra, hogy egy viszonylag jelentős, hogy éppen nem mondjam, hogy nagyon jelentős anómiás állapotban volt. Ez elkerülhetetlenül volt annak a társadalmi berendezkedésnek az eredményeként, ami volt itt 50 éven keresztül. Tehát a meglepő dolog nincsen benne. Ilyen körülmények között nem lehet csodálkozni semmit. Ilyen körülmények között teljesen természetes az, hogy hát nem az, hogy keresztény középosztály, hanem hogy egyáltalán a társadalomban normálisan beleélni tudó emberek legyenek, ezt nem lehet elvárni, ezt csak kivárni lehet. Én azt gondolom, hogy az, ami most például a keresztény értelmiséggel kapcsolatban történik, az egy forrongás jellegű valami, vagy annak kell tekinteni, miközben nem valószínű, hogy felrobban, sőt, de ki kell fornia magát. 50 év múlva. Hát ez a borzasztó a társadalomban, hogy egy társadalmi szerkezetet, egy működő, még akkor is, hogyha hibákkal megjelentő, működő társadalmi szerkezetet rövid néhány év alatt tönkre lehet tenni. De hogy fölépüljön a helyén valami, az hosszú évtizedek. Én azt gondolom, hogy minimum 3 ember örökül.
Továbbra is a törésvonalak, vagy törésvonalak perifériáján maradva, milyen kölcsönös függést lát a keresztény történelmi egyházak és az állam között? A kérdés azt hiszem részben magáért beszél. Inkább a következményekre lennék kíváncsi.
Hát nézze, a kereszténység, legalábbis ez a nyugati, tehát római katolikus része, mert a történelmileg releváns protestáns egyházak azok még mindig a katolikus egyházat szekundálják. Tehát nem nagyon történik más a reformátusoknál sem, mint ami a katolikusoknál. Evangélikusok dettó, és itt tovább. Szóval a dolognak a lényege tehát az, hogy ugye a Nagy Konstantin alatt történt egy olyan dolog, aminek a helyén valóságáról azóta is vitatkoznak egyháztörténészek, de teljesen feleslegesen, mert megtörtént. Nevezetesen az, hogy az egyház, akkor még egységes, utóbb azt mondtuk, hogy római katolikus egyház, mondjuk a Bizánc az nem, az más. A római katolikus egyház szövetséget kötött a hatalommal. Innét kezdve az állam és az egyház függősége egymástól, ezt le lehet tagadni, de már van. Most is. Hát a római katolikus egyház, egyébként az evangélikus, református, baptista és így tovább, egy előre kialkudott, viszonylag bonyolult számolási rendszer alapján minden évben garantáltan kap költségvetési hozzájárulást. Most ezt lehet sok mindent mondani, például, hogy elvették, ugye 48-ban megszüntették az egyházak vagyonát, elkobozták. Ez célvagyon volt, ami egy közjogi kifejezés volt, most is az. Vagyis a püspök a 10 000 holdjával nem tehetett akármit, mert ez nem az övé volt, hanem az egy célvagyon volt, azt a célt szolgálta, hogy az az egyház megye ráháruló feladatokat meg tudja oldani. Ezt húzták ki, a működéshez szükséges célvagyont húzták ki az egyházak lába alól, és akkor, amikor a rendszerváltás után erről szó került 91-92, akkor én Pécsen voltam, hihetetlenül érdekes vitákat folytattak arra vonatkozóan, hogy vissza kell-e állítani a célvagyont, vagy valami más módon kell. Hát a végén aztán egy olyan dolog alakult ki, hogy a mértéket évről évre a költségvetési törvénybe állapítják meg, egy elvben nyilvános számolási mód alapján, de ott van a fenyegetés, hogy bármikor ezt meg lehet változtatni. Tehát nem az alkotmány része, a költségvetési törvény, és ezt meg kell vitatni. És hát gyakorlatilag nincs olyan egyház ma Magyarországon, amelyik ne számítana erre. És hogyha azt látja, hogy akkor inkább igyekszik az egyszerűség kedvéért mondjuk így dörgölődni a politikai hatalomhoz, hogy a költségvetési hozzájárulás a következő évben is meglegyen. És ez csak egy évre szól. Utána kezdődik a történet előre. Most ez borzasztó. Tehát ez sokkal rosszabb ez a helyzet, mint ami a háború előtt volt, mert hogyha a Váci Egyház megyének volt x ezer holdja, akkor arról nem volt szó, hogy a következő évben nincs. Tehát a Váci megyés püspök pontosan tudta azt, hogy mire számíthat. Maximum arról volt szó, hogy olyan jószágkormányzót nevezett ki, aki nem értett a földhöz. Ilyen volt. Na de ez már aztán tényleg. Tehát én azt gondolom, hogy nem egyszerűen az egyház vezetőinek a mondjuk úgy, hogy gonoszsága vagy hozzá nem értése eredményezi azt a helyzetet, hogy ragaszkodniuk kell az évről évre megszavazandó, parlament által megszavazandó költségvetési törvényhez, hanem hát az a helyzet, hogy nem tudnak egyébként működni. Tehát ez a működési feltétel, és van egy nagyon érdekes dolog, ezt közvetlenül végigértem a 90-es évek elején. 90 előtt is például a katolikus egyház, de ezzel nem volt egyedül a katolikus egyház, egy német jótékonysági alapítvány pénzéből élt jelentős részben. Jó pénz volt. Sok mindent lehetett belőle csinálni. Na most ez a 90 után a németek azt mondták, és én szerintem a maguk mondján teljesen igazuk volt, hogy most már béke van és boldogság van Kelet-Európában, gyerekek, elmegyünk távolabb. És elmentek mondjuk Moldáviába. És ide nem jutott. Na most ez a két szék közül a padalás is tipikus esete volt. Tehát nagyon kevés olyan egyház van, hát én talán a pünkösdistákat ismerem, a régiek közül, akik azt mondták, hogy nyet, egy fillért se, mert az a függés.
Igen. És elképzelhető az, hogy az egyházi vezetők konkrét szituációkban mutatott viselkedése az erre a helyzetre vezethető vissza? Például, hogy Erdő Péter nem válaszol az öcsénnyel kapcsolatos feltett kérdésre, míg Bér Miklósról jól tudjuk, hogy hogyan foglal állást. Bér Miklós azt kockáztatja ezzel, hogy kevesebb állami támogatást kap?
Vagy... Nem. A Bér Miklós ezt nem kockáztatja, mert a költségvetés a Magyar Katolikus Egyházzal áll szembe, nem a Váci Egyház megyével. Kap x forintot a Magyar Katolikus Egyház, és ezt saját magán belül osztja szét Bér Miklósnak és kinek-kinek. Tehát nem.
Értem.
Ebben az értelemben nem. Az Erdő Péter egy nagyon okos ember, hihetetlenül érzékeny diplomata. Engedjük meg neki, hogy időnként érthetetlen gesztusai vannak.
Máskor sem válaszoltak kritikus kérdésekre. Nem az Öcsény volt az egyetlen.
Még nem tartunk ott, hogy elmondjam a véleményet az Erdő Péterről.
Jó.
De azt akarom mondani, hogy a Bér Miklósnak az egy kicsit könnyebb helyzete volt. Uh-huh. Mert ő már ezt a maga nyilatkozatát a Erdő Péteré után, ami annyira ügyetlenül és szamár módjára történt, hogy ezt tényleg nem lehetett hagyni. Nem mint, hogyha ő bármikor is sumákolna, nem. Egyike azoknak az embereknek, akik kőkemények és egyenesen mennek előre, úgyhogy nem.
Van olyan egyházi vezető, akiről úgy sejtem, hogy valóban a bátor megszólalása miatt került háttérbe. Iványi Gáborra gondolok. Szóval ő pénzügyi szempontból legalábbis a magyar állammal szemben azzal, hogy nem kapták meg az egyházi státuszt, ezzel hátrányba került. Pontosabban nem ő, hanem a közössége, és az akiket ő támogatott. Mi a vélemény erről?
Hát én nekem személy szerint az Iványi Gábor nagyon szimpatikus, és azt gondolom, hogy amit csinál, az nagyon jó dolog. És szerintem az Iványi Gábornak van egy technikája, amit még a következő 50 évben nem
fogom. Van.
Stekünfletje, valami ráragadt egy, hogy hívják ezt máshogy, egy, majd eszembe jut.
Hát ő SZDSZ-es képviselő volt.
Na, ez, erről van szó. Tehát azt még 50 éven keresztül nem tudja magáról levakarni, hogy ő SZDSZ-es képviselő volt. Ennek következtében, amit most mond, az is SZDSZ-es.
Szerintem nem is akarja levakarni.
Na most ez egy másik kérdés, hogy ugyanakkor abba a társadalmi térbe, amiben benne élünk, hogy ott hol szerepel az SZDSZ. Hát pláne most, hogy már nincs is. Úgyhogy ez nem egyszerűen az egyházaknak a vagy a személyes kiállás, hanem a személyes milyen kiállás.
Mi a véleménye a KDNP-ről?
Nincs szükség rá. A kereszténység ebben az értelemben nem egy pártpolitikailag felhasználható ideológia. Ha végre Magyarországon pragmatista pártok lesznek, tehát nem ideológia vezérelt pártok lesznek, akkor lehet azt mondani, hogy hát ez, régen ez volt a keresztény demokrata párt. Nem, kifejezetten kártékony. A keresztény demokratáknak ugyanakkor módjuk van olyan alapítványokat működtetni, amiben úgy keverik, kavarják, hozzák ki a pénzeket, hogy az az ő keresztény demokrata pártos viszonyai között is pozitív legyen.
Hát köszönöm szépen akkor.
De most csak még egy mondatot mondok, hogy ugyanakkor olyan kapitális szamárságokat mondjanak, mint amiket az elmúlt 2-3 hétben kereszténydemokraták mondtak ördögűzéssel és egyebekkel kapcsolatban. Hát ezzel diszkreditálnak nagyon sok minden, és olyan társadalmi felelősséget vállalnak magukra, amire nincs joguk. Az én nevemben ne beszélgessenek ördögűzésről.
Köszönöm a beszélgetést. Horányi Józsi volt vendégünk itt a Civil Rádióban.